24. fejezet. Amikor az Ariel elhagyta a Malaita északnyugati partjainál fekvő Malut, Malaita hátul elsüllyedt a láthatár vízpereme alá, és ami Jeromos életét illeti, örökre elsüllyedt megint egy eltűnt világ, amely Jeromos tudatában ugyanúgy a végső semmibe veszett, mint kapitány. Mert Jeromos úgy képzelhette volna, bár nem tűnődött rajta, hogy Malaita egy világegyetem, és lefejezve ott nyugszik valami töprengő kisebb isten térdén, s ez az isten sokszor a hatalmasabb bástinál, akinek térdén kapitány napszárított a füstölt fejének töprengő súlya nyugodott. És az isten nyugtalanul kérdezgeti, latolgatja, sejti az idő és a tér, a mozgás és az anyag iker titkait len, fenn, körülötte és a háta mögött. Csak hogy Jeromos nem töprengett a kérdésen, nem tudott-e titok létéről. Egyszerűen elfogadta, hogy Malaita megint egy világ, amely megszűnt létezni. Úgy emlékezett rá, mint az álmaira. Ő maga élőlény lévén szilárd és anyagszerű súllyal és kiterjedéssel bíró lény, vitathatatlan valóság, a lét terein és helyein kézzelfogható, kemény testi valóságban gyorsan meggyőzően mozgott, abszolút valami volt, amelyet körülvettek a semmi folyékony álomvilágának árnyai és árnyékai. Világait egyenként kapta. Egyenként párologtak el világai, eltűntek a szem elől, mint a gőzök a nap forró lombikjában örökre elsüllyedtek a láthatár tengerpereme alá, és maguk is anyagtalanná és tovatűnővé váltak, mint egy álomrém alakjai. A perc teljessége, az emberek egyszerű világa, bármi parányi és elhanyagolható is a csillagos világegyetemben, épp úgy túlhaladta sejtelmeit, ahogy a csillagos világegyetem túlhaladja az ember legégre törőbb sejtéseit és legmélységesebb álmodozásait. Jeromos soha többé nem látta a vadság sötét szigetét, bár álmában gyakran megjelent előtte eleven látomásként, és újraélte ottani életét az arangi pusztulásától és a parti emberevő orgiáktól, egészen addig a percig, amikor elmenekül Nalashu gránát tépte házától és testétől. Ezek az álmok a másútnak egy másik országát alkották, titokzatos, anyagtalan és elenyésző világot olyat, mint az égen úszó felhők, vagy a tenger felszínén szivárványozó és szétpattanó buborékok. Hab és tajték volt eltűnt, amint felébredt nem létező, mint kapitány. Kapitány feje básti aszott térdén a magas fűkunyhóban. Malaita, a valóság Malaita, a szilárd és mérhető eltűnt mindörökre, ahogy Merindzs eltűnt, vagy kapitány eltűnt a semmibe. Malaitából az Ariel északnyugatnak vette útját, Ong-Tong, Jáva és Tasmania, e két nagy korallzátony felé, amelyek az egyenlítő alatt fortyogtak félig elmerülve a nyugati dél-tengerek hatalmas sivatagában. Tasmania után újabb széles tengersáv következett, Bougainville szigetéig, innen az Ariel nagyjából délkelet felé tartott, lassan küszködte magát előre szél iránt, aztán horgonyt vetett a Salamon szigetek, csak nem valamennyi kikötőjében, Csoszelul, Ronongó szigetétől, Kulambangra, Vanganu, Puvuvu és új Georgia szigetéig. Még az ezer hajó öblében is horgonyozott, elhagyatottan és magányosan. Utoljára, legalábbis a Salamon szigeteken utoljára, a horgony csörögve alászállt és belevágódott Tulagi kikötőjének korallhomokos fenekébe. Itt a Florida szigeten élt és uralkodott a főbiztos. Harry Keenan kötelességszerűen átadta a főbiztosnak Makavaut, akit egy fűkunyhó börtönbe ültettek, és erős őrizet mellett megbilincselt lábbal itt kellett bevárnia Perét sok vétkért. És Johnny, a révkalauz, mielőtt visszakerült volna az ügyvívő szolgálatába, csinos pénzt kapott a 20 fontos vérdíjból, amit Keenan a ladik legénysége között osztott szét, mert ők rohantak a dzsungelben megmentésére azon a napon, amikor Jeromos elkapta hátulról Makavao nyakát, és annyira megijesztette, hogy a néger még célzás előtt elrántotta a ravaszt.
Megmondom a nevét,
mondta a főbiztos, amikor ott ültek bungalójának tágas verandáján.
Hagin egyik terrierje, a Merindzsi Haginé. A kutya apja Terence, az anyja Briggy. És a kutya neve Jeromos. Jelen voltam, amikor keresztelték, mielőtt kinyílt volna a szeme. De legjobb lesz, ha megmutatom a fivérét. A fivérét Mihálynak hívják. Néger fogó a Eugenin, azon a kétárbocos skuneren, amelyik maguk előtt horgonyoz. Kellára kapitánya. Partra hozatom vele Mihályt. Semmi kétség, ez a Jeromos maradt egyedül életben az Arangin. Ha lesz időm és elegendő anyagi lehetőségem, meglátogatom Bástit. Ó, nem a féle brit hadihajó programmal. Bérbe veszek egy pár kereskedelmi vitorlást, magammal viszem a saját fekete rendőrségemet, és annyi fehér embert, ahányat nem tudok visszatartani az önkéntes jelentkezéstől. Nem fogjuk ágyúzni a fűkunyhókat. A partra szálló egységeket kirakom lejjebb a parton, átvágok a szigeten, és hátulról jövök Somóba, és úgy időzítem, hogy a hajóim ugyanakkor érkezzenek meg a tenger felől.
Mészárlásra mészárlással válaszol? Vetette ellen Via Kínen.
Mészárlásra törvénnyel válaszolok, felelte a főbiztos. Törvényre tanítom Somót. Remélem, nem lesz semmilyen baleset. Remélem, hogy egyik oldalon sem veszíti el senki sem az életét. De azt tudom, hogy visszaszerzem Van Horn kapitánynak és kormányosának Brockmannek a fejét, és visszahozom Tulagiba keresztény módra eltemettetni. Tudom, hogy elkapom az öreg Basti nyakát, és leültetem, hogy a törvényt és a becsületes eljárást belepumpáljam. Persze...
Az aszkét a külsejű, oxfordi végzettségű, keskenyvállú, szemüveges főbiztos, aki olyan volt, mint egy tudós, mint ahogy az is volt. Ez az idősebb, fáradt szemű ember vállat vont.
Persze, ha nem hajlanak az okos szóra, baj támadhat, és néhányan közülünk is megsebesülhetnek. De akár így, akár úgy, a végeredmény ugyanaz lesz. Az öreg Basti megtanulja, hogy kifizetődőbb a fehér emberek fejét a nyakukon hagyni.
Na de hogyan tanulja meg? Kérdezte Via Kínen. Ha elég ravasz, és nem harcol, hanem csak leül, és hallgatja az ön angol törvényeit, akkor az egészet csupán remek tréfának fogja tekinteni. Mindössze azzal fizet az elkövetett rém tettekért, hogy végighallgat egy leckét.
Ellenkezőleg, drága Kínenné. A békén végighallgatja a leckét, csak 100 000 kókuszdió, 5 tonna elefántcsontdió, 100 ölkagyló pénz és 20 kövér disznó bírságot vetek ki rá. Ha nem hajlandó végighallgatni a leckét, és hadi ösvényre lép, akkor bár kellemetlen számomra biztosíthatom, kénytelen leszek először is vele és a falujával elbánni, azután megháromszorozom a bírságot, és kissé velősebben prédikálom bele a törvényt.
És ha nem harcol, bedugja a fülét a lecke elől, és nem hajlandó fizetni? Makacskodott Via Kínen.
A körvendégem lesz itt Tulagiban, amíg más véleményre is álláspontra nem jut, és nem fizet, és itt egy egész lecke sorozatot fog végighallgatni.
Így esett, hogy Jaromos a régi nevét hallotta Via és Harley ajkáról, és újra találkozott fivérével Mihállyal. Ne szólj semmit, marmolta Harley Viának, amikor kivették a partra jövő bálnavadás csónak órában kukucskáló Mihály durva szőrű drap vörös bundáját. Ne tudjunk semmiről semmit, még azt sem mutassuk, hogy figyeljük őket. Jaromos úgy tett, mintha érdeklődését lekötné az, hogy lyukat ás a homokba, úgy tett, mintha friss nyomot követne, és nem is sejtené Mihály közeledését. Sőt, a nagy tettetésben el is felejtette, hogy az egész csak játék, és érdeklődése nagyon őszinte volt, amint vidáman szaglászott és szuszogott a kiásott gödör fenekén. A gödör olyan mély volt, hogy Jaromosból nem látszott más, csak a hátsó lába, a dereka és értelmes, mereven felálló csonkafarka. Nem csoda, hogy ő és Mihály nem vették észre egymást. És Mihály, akiből kicsordult a szokatlan vitalitás, a Eugenie fedélzetének szűk tere után zajos örömmel szökkelt végig a parton, 1000 ismerős szárazföldi szagot szimatolt, és kacskaringos össze-vissza utat tett meg, mert ide-oda szaladt, és jóindulatúan kaptosott a pálma tolvaj rákok felé, amelyek útját keresztezve igyekeztek a biztonságos vízbe, vagy hátra támaszkodtak, és szörnyű ollóikkal és habzó, fröcskölő páncélos szájukkal fenyegették. A partrész rövid volt, végénél a hegyfok szaggatott fala emelkedett, és amíg a főbiztos bemutatta Kellár kapitányt Kínen úrnak és Kínenné asszonynak, Mihály vadul vágtatva jött vissza a nedves, kemény homokon. Annyira lekötötte az érdeklődését minden, hogy nem vette észre Jaromos kis hátsó részét, amely a part síkja fölé emelkedett. Jaromost a füle figyelmeztette, és abban a pillanatban, amikor sietve kihátrált a lyukból, Mihály összeütközött vele. Jaromos felhömpölyödött, Mihály átesett rajta, és mindketten vadul morogni és vicsorogni kezdtek. Aztán talpra ugrottak, felborzolták szőrüket, fogukat mutogatták, és merev lábbal, méltóság teljesen és tekintélyesen lépkedtek megfélemlítő félkörökben egymással szemben. De most már csak bolondoztak és erősen zavarban voltak, mert mindegyikük agyában világosan azonosító képekben előjött az ültetvényes ház, a major és a merincsi part. Mégis vonakodtak felismerni egymást. Már nem voltak kölykök, és a felnőttkor megállapodottságára büszkén igyekeztek, büszkének és megállapodottnak mutatkozni, pedig minden arra ösztökélte őket, hogy eszeveszett örömmel rohanjanak egymáshoz. A méltóság teljes felnőtt szerepét végül is Mihály rúgta fel, ő nem volt olyan világlátott és természeténél fogva olyan fegyelmezett, mint Jaromos, Az érzés éles nyűszítésével, testét risszálva örömében, szeretettel kivillogtatta nyelvét, és nyersen meglökte vállával a fivérét, olyan sóváran közeledett hozzá. Jaramos épp oly sóváron válaszolt nyelve csókjával és válla nyomásával, azután szétugrottak és egymásra néztek, figyelmesen és kérdően, csak nem kihívóan már, Jaramos füle eleven kérdő jellé hegyeződött, és Mihály épp füle hasonlóképpen kérdővé merett, de összezsugorodott fülének hegye megtartotta állandó, furcsa, ráncos görbületét. Mintha egyek lennének, úgy ugrottak át vad vágtába a parton, egymás mellett egymásra nevettek, és néha egymásnak lökték futás közben a vállukat.
Hát nem kétséges, mondta a főbiztos. Épp így szokott futni az apjuk meg az anyjuk. Gyakran figyeltem őket.
De 10 napi barátkozás után jött az elválás. Mihály első ízben látogatott el az Arierre, és ő és Jaromos bohókás fél órát töltöttek fehér fedélzetén, a csónak kiemelés, vitorla felvonás, horgony felhúzás zajában. Amikor az Ariel megindult a vízen, és az élénk passzált szél kifeszítette vitorláját, a főbiztos és Kellár kapitány végképp elköszönt és lecsúszkált a kikötő deszkán a várakozó csónakhoz. Kellár kapitány az utolsó pillanatban felkapta Mihályt, karja alá fogta és veleugrott csónakjának farába. Ledobták a kikötő köteleket, és mindkét csónak farában egy-egy magányos fehér ember állt fedetlen fővel, a jó modor kedvéért kitéve magukat a trópusi nap kohó lángjának, úgy integettek még egy utolsó Isten áldjot. És Mihály, akit elért az izgalom ragája, felugatott és újra felugatott, mint az istenek egyik ünnepélyén örvendeznének. Via kínen a korlátra emelte Jaromost, ott tartotta, reszkető oldalát a két tenyere közé fogva. Köszönj el a fivérettől, Jaromos, súgta buzdítón a fülébe. Jaromos, akit ellentétes vágyak marcangoltak, nem értette az asszony beszédét, de teste megvonaglott, fejét hirtelen hátra fordította, és pirosan villanó nyelvének csókjával köszönetet mondott, aztán a következő pillanatban fejét kinyújtotta a korlát felett, és lenyomta, hogy lássa Mihály gyorsan kisebb edő alakját, és olyan formán adott hangot bújának és bánatának, mint anyja Briggi egyszer régen Merincs partján, amikor ő elvitorlázott kapitánnyal. Mert Jaromos megtanult elválni, és ez minden kétséget kizáróan elválás volt, nem is álmodta, hogy évek múltán és a világ másik felén találkozni fog Mihállyal a messzi Kalifornia egy mesebeli völgyében, és ott élik le napjaikat a szeretett istenének szívében és karjai között. Mihály a csónak peremére tette a lábát, és zavartan, kérdően ugatott fel testvéréhez, és Jaromos közölhetetlen megértést nyűszített vissza. Az istenasszony biztatóan szorította össze két oldalát, és ő feléje fordult, és hűvös orrát kérdőn az arcához nyomta. Az asszony fél kézzel átölelte, és erősen melléhez szorította, szabad keze, ez a rózsaszín fehér, illatos és csábító szívvirág félig csukottan a korláton nyugodott. Jaromos orra beleszimatolt. A kéz hívogatón engedett. Nyomkodva, feszítve, löködve, kissé tágabbra nyitotta az ujjakat, és orra benyomult az asszony kezének merő gyönyörébe és kedvességébe. Megnyugodott. Aranyórát szeméig lágyan beburkolta a kéz, és elfeledkezett arról, hogy az Ariel a szél nyomására részveretét mutogatja a napnak, elfeledkezett a távolban egyre kisebb edő Mihályról, aki az egyre kisebb csónak farában állt. Via is csendben maradt, mindketten a játékot játszották, bár az asszonynak ez új volt. Amíg Jaromos tartani tudta magát, mozdulatlan maradt, azután szeretete elsöpörte önfegyelmét, és szimatolt egyet, épp oly hatalmasat, mint akkor régen az arangi fedélzetén kapitány tenyerébe. És ahogy kapitány feloldódott a szerető nevetésben, úgy oldódott fel most az istenasszony. Vidáman kacagott. Újai csak nem fájó simogatással zárultak Jaromos orrára, másik karja és keze úgy magához szorította a kutyát, hogy az a végén levegőért kapkodott. De farkát egész idő alatt vitézül csóválta, és amikor kiengedték ebből az áldott szorításból, sejmes fülét hátra szorította, és előbb megnyalta a vérvörös nyelvével az asszony arcát, azután foga közé kapta a kezét, és megszorította a lágy bőrt szerető harapással, amely nem fájt. És így tűnt el Jaromos elől Tulági, a főbiztos bungalója a dombtetőn, az öbölben horgonyzó hajók és vértestvére Mihály. Megszokta, hogy ez is az is eltűnik. Így tűnt el, mint egy álom káprázatában Merincs, Somó és az Arangi. Így tűntek el a világok, kikötők, révpartok és korallagúnák, amikor az Ariel felszette leeresztett horgonyát, és elment a láthatár mindent eltüntető tengerperemén. Vége.